Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 13-án szerdán. A mai műsor első részében arról a potenciális perről lesz szó, melyet az Európai Parlament indíthat az Európai Bizottság ellen a magyar EU pénzek részleges felszabadítása miatt, csütörtökön ugyanis fontos pillanathoz érkezhet a folyamat.
Csütörtökön az elnökök értekezletére kerül ez a kérdés, ahol fontosabb európai parlamenti vezetők, a frakciók vezetői, maga Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is jelen van, és akkor itt lesz egy újabb szavazás arról, ahol eldőlhet, hogy mi történik.
A témáról Szabó Dánielt, a Portfolio EU-s ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében Mohos Kristóf, lapunk tőkepiaci elemzője lesz a vendégünk, akivel arról beszélünk majd, hogy milyen piaci folyamatok vezettek ahhoz a helyzethez, hogy a gáz ára az Ukrajnát ért orosz invázió előtti szint alá szakadt Európában. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist március 13-án. Perre mehet az Európai Parlament az Európai Bizottsággal a magyar EU pénzek miatt, de pontosan miről is van szó, és ez milyen hatással lehet a magyar kifizetésekre? Ezzel kapcsolatban itt van velünk Szabó Dániel, a Portfolio EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője, aki Strasbourgból az Európai Parlament üléséről tudósítja a Portfóliót. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban!
Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Kezdjük ott, hogy pontosan miről szól az a per, amit az Európai Parlament tervezhet indítani a bizottság ellen.
Ennek az ügynek az előzményei még tavaly decemberre nyúlnak vissza, amikor az uniós csúcs előtt, ahol Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak megkezdéseiről döntött az Európai Tanács, akkor előtte egyetlen nappal az Európai Bizottság a horizontális feljogosító feltételeket teljesítettnek vette Magyarország esetében, vagyis azt mondták, hogy a kormány által végrehajtott igazságügyi reform elégséges ahhoz, hogy feloldják a kohéziós forrásokon lévő blokkolást, ami a kifizetéseket érintette. Amikor ezt a döntést meghozták, akkor ez papíron minden forrást feloldott volna a kohéziós alapokból, tehát 21,7 milliárd euró nyílt volna meg, hogyha más tárgyi jogállamisági eljárások nem folynának Magyarország ellen. Ezeket most gyorsan összefoglalva arról van szó, hogy a köznyelvben jogállamisági eljárásként ismert kondicionalitási eljárást még nem zárta le a magyar kormány, ott 17 feltételt kellene teljesítenie, valamint vannak az uniós alapjogi kartához kapcsolódó elvárások is az Európai Bizottság részéről, ebbe tartozik például a sokat kritizált gyermekvédelmi törvény, de még ennek a megoldása irányába se tett semmilyen lépést a magyar kormány, tehát ezek a források befagyasztva tartották a 10,2 milliárd eurón felüli részt. És most az Európai Parlament azzal érvel, hogy miután a bizottság a csúcs előtti döntésében kimondta azt, hogy Magyarország az igazságügyi reformmal teljesítette a horizontális feljogosító feltételek által támasztott követelményeket, de közben a két másik eljárásra azt mondta, hogy azokat pedig nem kezelte a magyar kormány, egy olyan helyzet állt elő, amikor egyszerre működik állítólag funkcionálisan a magyar demokrácia, és az EP értelmezése szerint diszfunkcionálisan, és arra hivatkoznak, hogy tulajdonképpen az Európai Bizottságnak a három különböző ügyben megfogalmazott véleménye és meghozott döntése, az egyébként egymással ellentétes. Tehát az az érvük, hogy az Európai Bizottság valójában a horizontális feljogosító feltételek esetében sem mondhatta ki azt, hogy Magyarországot most már megilletik azok a kohéziós kifizetések, amiket egyébként más jogállamisági tárgyú eljárások nem blokkolnak. És szerintük ez a helyzet azt jelenti, hogy valójában az Európai Bizottság a tanácsi csúcs találkozó előtt kötött egy politikai alkut a magyar kormánnyal, hogy így engedményt téve elérje azt, hogy ne vétózzák meg a decemberi uniós csúcson napirenden lévő témákat.
És erről az állításról, hogy valójában politikai alku született a magyar kormány és a bizottság között a magyar EU-s pénzek részbeni felszabadításáról, te mit gondolsz, ugye ezt sokan pedzegették már akkor is, amikor végül is felszabadult a magyar EU pénzek egy része, és hát nyilván így az EU-s bürokrácia, meg ilyen kamarilla politika miatt első blikre ezt könnyű elhinni is, de milyen érvek szólnak az állítás mellett, illetve ez ellen?
Kevésbé fontos az, hogy én mit gondolok, inkább az Európai Bizottság érvrendszere az, ami egyébként könnyen befogadható annak igazolására, hogy ők nem kötöttek politikai alkut a magyar kormánnyal. Ez ugye három fő elemre épül. Az egyik az, hogy az igazságügyi reform a másik két eljárástól független De annyiban a horizontális feljogosító feltételek összefüggtek, mind egyébként a helyreállítási alaphoz szükséges szupermérföldkövek teljesítésével, mind a kondicionalitási eljárása, hogy vannak átfedések, sőt, maga az Európai Bizottság, amikor 2022. decemberében úgy döntött, hogy minden uniós kifizetést, ami közvetlen forrást jelent, vagyis ugye a magyar állam és a kormány dönthet annak elosztásáról, felfüggeszt, az valójában arra épült, hogy a szupermérföldkövek között lévő 4 darab igazságügyi tárgyó törvénymódosítást követelte meg ezeknek a teljesítéséhez. És a bizottság azt mondja, hogy neki jogilag nem volt más lehetősége, mint hogy a tanácstól átvett határozat 4 pontját követelte meg a magyar kormánytól, hogy a horizontális feljogosító feltételeket teljesítse. És itt van egy világos kritériumrendszer, amelyben se szigorúbb, se lazább nem lehet egy tagállam kormányával, jelen esetben Magyarországgal szemben, de hasonló eljárás folyik Lengyelország esetében, vagyis ez most már szintén lezáruláshoz közel van, valamint egyébként Szlovákia esetében pedig az a lehetőség áll szent, hogy esetleg elindul egy hasonló tárgyú eljárás. A lényeg, hogy a bizottság itt azt mondja, hogy ők igazából a tanácstól vették át a határozatban megfogalmazott igényeket, amit egyébként maga a bizottság állított össze, de ezt a tanács egy kicsit át is fogalmazta. De ezen túl tettük, azt mondják, hogy ez volt a mozgásterük. Ők nem követelhettek meg többet, mint amit az Európai Parlament egyébként elvár. És a többi eljárás, ami zajlik Magyarország ellen, az más területekre is kiterjed, viszont ahhoz, hogy ezeknél megállapíthassák azt, hogy teljesítette a magyar kormány, arra lenne szükség, hogy a budapesti kabinet küldjen egy jelzést, hogy ők teljesítettnek veszik ezeket a feltételeket, az Európai Bizottság pedig adjon ki erről egy értékelést. És hogyha ezen az értékelésen átmennénk, akkor nyílhatnának meg a további kohéziós források, vagy akár a helyreállítási alap támogatásai Magyarország számára. Viszont ezt ugye a magyar kormány nem kezdeményezte, és a maradék pontok, amelyek túl vannak a 4 igazságügyi bírói függetlenséget erősítő reformon, azoknál viszont nem is történtek igazi előrelépések. Egyébként ez itt teljesen nem igaz, ugyanis a legutóbbi brüsszeli hírek szerint 4-5 olyan vitáspont van, ahol még jelentős lépéseket és jogalkotási tevékenységet várnak a magyar féltől. Tehát az érvelésük részben erre épül, a másik pedig az, ami már egy sokkal politikai álláspont, hogyha valaki megnézi a decemberi uniós csúcsnak a lefutását, akkor ott az látszik, hogy teljesen hülyeség lett volna az ő részükről kötni a magyar kormánnyal egy üzletet, hiszen azt a budapesti vezetés aztán felrúgta, lévén Orbán Viktor miniszterelnök nem szavazta meg Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak megkezdését sem, csak elhagyta a termet, amikor ezt javasolták neki más tagállami vezetők, valamint megvétózta a szimbolikus diplomáciai aktusnál sokkal jelentősebb, az uniós 7 éves költségvetés 100 milliárd euró közeli felülvizsgálatáról szóló eljárást is. Ezt ugye a közvéleményben leginkább amiatt emlegették, hogy ez 50 milliárd eurónyi forrást jelentene a következő 4 évben Ukrajna számára. Nem csak hadisegélyt, hanem főként az infrastruktúrális rendszer és a közigazgatás működtetésére elegendő pénzösszeget jelentene ez. Tehát azt mondják, hogy valójában nem tudtak politikai alkut kötni, vagy ha kötöttek is volna, akkor jól láthatóan ez nem egy sikeres alku volt, hiszen a célt nem érték el, és a február 1-i rendkívüli uniós csúcson kellett aztán erről a témáról egy újabb szavazást tartani, ami a várakozásokhoz képest egyébként sokkal hamarabban átment, és a magyar kormány egyedüliként nem vétózta meg ennek az elfogadását. Lényegében ez a 3 érve van a bizottságnak, hogy egyrésztről nem volt mozgásterük arra, hogy szigorúbbak vagy lazábbak legyenek, hiszen őket ugyanúgy kötik a jogállamisági elvek, és hogyha szigorúbbak lettek volna, akkor a magyar kormány pereli be őket, hogyha lazábbak, mint ezt most látjuk, akkor az Európai Parlament indíthat ellenük eljárást. Más eljárásokban egyszer nem tehették meg a szükséges lépéseket, mert a magyar kormány ezt nem kezdeményezte, és harmadjára pedig látszik is, hogy nem kötöttek politikai üzletet, hiszen semmi sem történt úgy, hogy ezt mindenki várta volna egy ilyen helyzetben.
Térjünk vissza erre a potenciális perre. Ez az egész folyamat, ez pontosan hol áll, mert a magyar nyilvánosságban sok helyen gyakorlatilag kész tényként kezelték, hogy megindul ez a folyamat, ami az EP szabályai szerint ugye azért nem ilyen egyszerű.
De nem is sokkal bonyolultabb, ugyanis a Júri Bizottság hétfőn este szavazott arról, hogy akkor beperelik az Európai Bizottságot. Erre egyébként korábban már küldtek egy jelzést januárban egy nagy támogatottságú az Európai Parlament plenárisában elfogadott állásfoglalásban, amelyben jelezték, hogy nem tartják kielégítőnek a horizontális feljogosító feltételeknél tanúsított bizottsági magatartást a magyar ügyben, ezért ők megfontolják azt, hogy perre vigyék az eljárást. Ezt aztán a jogi bizottság, a Júri tovább is vizsgálta, és arra jutottak, hogy egyébként perképes és erős állításokat tudnak megfogalmazni, amelyek akár egy bírósági keresetnél is megállnak, és az Európai Unió bírósága befogadja a pert. És itt 16-1 arányban szavaztak arról, hogy akkor ezt az eljárást ők el is akarják kezdeni. Ilyenkor ugye csütörtökön az elnökök értekezletére kerül ez a kérdés, ahol fontosabb európai parlamenti vezetők, a frakciók vezetői, maga Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is jelen van, és akkor itt lesz egy újabb szavazás arról, ahol eldőlhet, hogy mi történik. Két lehetőség is van, ami azt jelenti, hogy már most könnyebben elindulhat ez az eljárás, mint bárki várná. Hogyha Roberta Metsola elnökként úgy dönt, hogy akkor ő ezt egyből továbbíti is az Európai Unió bíróságára, hogyha megfogalmazták a keresetlevelet. A másik lehetőség az pedig az, hogy maga az egész értekezlet úgy dönt, hogy erről szavaznak. Ami egyébként valószínűbb forgatókönyv, hogy most arról fognak szavazni, hogy a következő ülésükön áprilisban majd újra előveszik ezt a kérdést, és akkor fognak dönteni, addig pedig szeretnék megismerni az iratanyagot, amit a Júri Bizottság összeállított. És az is elképzelhető, hogy itt aztán azt mondják, hogy ez nem mehet tovább, de az is elképzelhető, hogy tovább küldik a plenárisra, ahol ugye a parlamenti képviselőknek a nagy többségének támogatására van szükség ahhoz, hogy aztán az Európai Parlament valóban beperelje az Európai Bizottságot, ami tagállamokkal kapcsolatos eljárásonban még soha nem történt meg, így biztosan precedens teremtő lesz.
Mennyire kell ezt az egész folyamatot a közelgő európai parlamenti választások kontextusában értelmezni? Ugye tudjuk, hogy Ursula von der Leyen újrázni szeretne az Európai Bizottságnál, nyilván a képviselők is lassan kampányüzemmódba kapcsolnak, tehát hogy ezt mennyire kell látnunk a folyamat mögött?
Valószínűleg nagyon, és az Európai Bizottságban azok az emberek, akikkel beszéltem, úgy is látják, hogy igazából 3 hónapnyira vagyunk az európai parlamenti választásoktól, tehát nagyon fontos sok képviselőnek, aki az újraválasztására készül, hogy valamilyen szinten az előtérbe tudja magát helyezni, és mindezt tapasztaltuk egyébként az uniós csúcsok, vagy más uniós eljárások és viták esetében. Magyarországot nagyon könnyen lehet a címlapra tetetni a nemzetközi sajtóban is, így tehát mondjuk akár egy olasz, akár egy német, akár egy francia, belga, holland képviselő is könnyen tudja magát pozícionálni egy ilyen történetbe. De túl ezen az olvasaton, ami egyébként nagyon adja magát, az is benne van, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottsági viszony ebben az 5 éves ciklusban, főként a végéhez közeledve, egyre inkább megromlott. És itt nem is beszélhetünk arról, hogy az egyes frakciók, tehát mondjuk a Néppárt és az Európai Bizottság között támad konfliktus, vagy a szocialisták és Brüsszel között, hanem sokkal inkább az látszott, hogy a parlamentben könnyebben alakul ki egy-egy vitáskérdésben nagyobb többség, legyen szó akár Ukrajna támogatásáról, akár a Green Dealről, akár az iparfejlesztési programokról, versenyképességjavító intézkedésekről, mint az Európai Parlament és az Európai Bizottság között. És ez is egyébként egy ilyen viszonylag példátlan helyzetet jelent, a korábbi európai parlamenteknek viszonylag könnyű és egyszerű tárgyalásai voltak az Európai Bizottságon, most viszont olyan szakpolitikai kérdésekben is komoly vitába tudnak keveredni, amiknél egyébként nem is biztos, hogy az ember egy tagállami perspektívából, tehát mondjuk ha Magyarországról nézem, az akkumulátorgyárak környezetvédelmi szabályozásával kapcsolatos intézkedésekről és keretrendszerekről nagyon komoly vita tudna kialakulni, hiszen viszonylag egyszerű, hogy paraméterek közé kell szorítani a akkumulátorgyárakat, legyenek azok egyébként uniós szereplők által üzemeltetett, vagy unión kívüli tulajdonban lévő üzemek. Tehát nem is feltétlenül erről van szó, hanem hogy itt tényleg négyzetméterekről, kilométerekről, vízhozamszámokról, lítiumkibocsátásról vannak nagyon szigorú és egymáshoz nem nagyon közelíthető álláspontok most a parlament és a bizottság között. És ezek a fajta konfliktusok, ezek elég meglepőek az eddigi EP-EB viszonyt osztályozva vagy értékelve.
Tegyük fel, hogy megindul az eljárás, akkor milyen szenáriók lehetségesek? Lehetséges-e az, hogy akár már a bírósági folyamat alatt befagyasztják újra az összes magyar EU pénzt?
Mint említettem, ez azért egy precedens teremtő eljárás lesz, ami, mint láttuk egyébként az Európai Bizottság jogállamisági eljárással és egyéb jogállamisági tárgyú procedúráival kapcsolatban is, hogy azért Brüsszelben nagyon óvatosan léptek egyik irányba vagy a másikban, nagyon sokszor megfontolták a lépéseket, sok értékelési kör volt, és rendszeresen kihasználták maximálisan a rendelkezésükre álló elemzési időkeretet. És valószínűleg az Európai Unió bírósága is hasonló körültekintéssel járna el egy ilyen teljesen új pilot pernek tekinthető eljárásban is, ami vélhetően azt jelenti, hogy nagyon drasztikus lépéseket nem akarnak meghozni. Alapvetően, hogyha tényleg a jogszabályi részét nézzük a mostani eljárásnak, aminél ugye nem teljesen tudjuk még, hogy a júri bizottság pontosan mit ír majd a keresetlevelébe, de az eddigi például Daniel Freund zöldpárti EP képviselőtől érkező portfóliós nyilatkozatból indulunk ki, akkor vélhetően az igazságügyi mérföldkövek, igazságügyi reform teljesítésével kapcsolatos megvalósítást fogják megtámadni. Ez ugye azt jelenti, hogy a bizottság hanyagul végezte a munkáját. Mivel ez ugye alapvetően az uniós közös költségvetésből elinduló folyósítások révén akár pénzügyi kárt is okozhat az európai adófizetőknek, ezért az egy valós forgatókönyvnek tűnik, hogy kezdeményezni fogják, hogy köztes ítéletként, amíg meg nem születik a végső ítélet, akár első fokon, akár másodfokon, addig az Európai Unió Bírósága állítsa le Magyarországnak a kifizetéseket, hogy ne okozzon nagyobb kárt. Ami ez ellen szól, hogy alapvetően az Európai Bizottság esetében is megáll az, hogy vélelmezni kell, hogy ők egyébként jól végezték a munkájukat, és nem követtek el semmilyen szabálytalanságot, valamint Magyarország esetében is kárt okozna az, hogyha felfüggesztenék a kohéziós források folyósítását. Így én a személyes megítélésem, vagy más szakértők, akikkel itt konzultáltam az Európai Parlamentben, úgy látják, hogy valószínűbb az a forgatókönyv, hogy inkább megsértetik az eljárás lezárását, tehát nem a hagyományos 19, akár 24 hónapos ítélethozatali időre csúsztatja majd ezt ki az Európai Unió Bírósága, viszont menet közben nem akarja felfüggeszteni a források kifizetését. A végső ítélet az pedig nagyon érdekes, ugyanis nem Magyarországot pereli az Európai Parlament, hanem az Európai Bizottságot. Így az Európai Bizottság esetében több forgatókönyv is elképzelhető. Az első az, ami a leggyakoribb szokott lenni az uniós bíróság ítélethozatalában, hogy pénzbírságot szabnak ki arra a félre, aki vétett a szabályok ellen. Viszont itt, mivel tagállami kifizetésekről és az uniós költségvetés térő károkról van szó, elképzelhető az is, hogy az Európai Bizottságot felszólítják arra, hogy szüntesse meg a magyar források kifizetését a jövőben, és valamilyen módon gondoskodjon arról, hogy a már kifizetett források esetében az uniós pénzügyi értékek meg legyenek védve. Ez egy nagyon bonyolult mechanizmus, és vélhetően ugye az Európai Bizottságnak kell majd egy ajánlatot előterjeszteni az Európai Bíróság elé, amit aztán vagy elfogadnak, vagy nem, ez pedig megint kitolja az időkeretet. Ezzel együtt egyébként fontos azt is tisztázni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az Európai Unió Bírósága befogadja ezt a keresetet. Nagyon fontos az, hogy pontosan milyen pontokra fognak hivatkozni az Európai Parlament által beterjesztett előterjesztésben keresett levélben. Hogyha azt nézzük politikailag, hogy most jön 3 hónap múlva egy európai parlamenti választás, meg megalakul egy új bizottság, akkor ott már bekeveredik egy olyan politikai szál is, hogy lehet, hogy a következő európai parlament úgy látja, hogy ezt a pert nincs értelme felvállalni az Európai Bizottsággal, vagy a következő európai bizottság úgy látja, hogy akár valamilyen problémákat orvosolhat, és keresnek valamilyen peren kívüli megállapodási lehetőséget. És még így is egyébként a legtöbben azt mondják, hogy az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az Európai Bizottság meg tudja védeni azt, sőt, maga az Európai Bizottság is ezt kommunikálja, hogy nekik nagyon erős érrendszerük van arra, hogy miért nem tehettek mást, és ha nem is 100%-ig elégedettek mondjuk a politikai állásfoglalásokban az Európai Bizottságnak, de jogilag miért nem voltak már más lehetőségeik a magyar jogállamiság vizsgálatában, hogy ők arra számítanak, hogy ha ebből per is lesz, azt is simán megnyerik. És ezt nagyon sok szakértő mondja, még itt az Európai Parlamenten belül is, akik egyébként magát a keresett levélnek a megfogalmazását, elküldését támogatják, hogy egyáltalán nem olyan biztos az, hogy meg is áll az ő érvrendszerük majd a bíróság előtt.
Hát akkor Magyarország ugye mindenképpen más dimenzióba kerülhet az EU-ban, de ettől egy kicsit most szakadjunk el, ugye te most kint vagy Strasbourgban az EP üléséről tudósítod a portfóliót. Mik most a legmeghatározóbb ügyek uniós szinten? Ugye itthonról könnyű azt gondolni, hogy az EU az kizárólag Magyarországgal van elfoglalva, de gondolom azért ez egy erős illúzió.
Igen, ez egy erős illúzió, és ez mindig is a problémája az Európai Parlamentnek, hogy ugye ő maga nem javasolhat jogszabályokat, de meglévő szabályozási kereteket azokat kiszélesítheti, vagy akár csökkentheti, és folyamatosan újra tárgyalják. És ebben most a legfontosabb az, hogy a különböző zöld gazdasági folyamatokat, a Green Deal-nek a végrehajtását hogyan is továbbítsák majd az Európai Tanács és az Európai Bizottság kettőse felé, és hogyan alakul majd ki ebből valamilyen hármas konszenzus, ami mind a képviselőknek, mind a tagállamoknak, mind pedig a végrehajtó testületnek megfelel. Egyébként vannak ebben nagyon izgalmas témák is, amiknek magyar vonatkozása is van, például mondjuk a mezőgazdasággal kapcsolatos regisztrációs és környezetterhelési szabályok értékelése, azok újrafogalmazása, ugyanígy szerepel egyébként a napirenden az akkumulátorgyárakat érintő kibocsátási törvény is, aminek meg egy fő eleme az, hogy már említett akár környezetvédelmi paraméterezést meghatározzák az akkumulátorgyártás kibocsátásánál, akár azt, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni ezeknek az üzemeknek a létesítését, akár bürokratikus oldalról, akár pedig technológiai hiányosságokat orvosolva. És még egyébként így az európai parlamenti választásokhoz közeledve egy nagyon hangsúlyos téma az is, hogy a választásokra megfelelően felkészüljenek a különböző tagállamok, ugyanis egyre több ország titkosszolgálata számol be arról, hogy különböző akár orosz, akár Kínához köthető hacker csoportok, dezinformációs szervezetek arra törekednek, hogy úgy befolyásolják az Európai Unió közvéleményét, hogy aztán a választásokon nem van nyugati értékek mellett annyira elszorzott erők kerüljenek majd túlsúlyba a következő parlamentben.
Amit említettél cikket, amiben Daniel Freund is nyilatkozik a portfóliónak, ugye ez szélesebb kontextusban a magáról erről a perről, illetve ennek a kilátásairól szól, ez ugye megy az epizódjegyzetekbe, illetve hát kerülnek fel sorra a cikkeid a jelenlegi EP üléssel kapcsolatban, EU-s témákban, úgyhogy ezt is érdemes a portfólión követni. Az elmúlt percekben Szabó Dániel, a portfólió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Fogyasztói szempontból nagyon pozitívan alakulnak az európai gázárak, jelenleg a korábbi rekord 300 eurót is bőven meghaladó megawattórányi szint töredékébe kerül az energiahordozó Európában. Vannak ugyanakkor felfelé mutató kockázatok, a témával kapcsolatban itt van velünk Mohos Kristóf, a portfólió tőkepiaci elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük ott, hogy milyen piaci folyamatok állnak a rekordalacsony gázár mögött, és pontosan mennyire lehet most gázhoz jutni Európában?
Hát így az elmúlt napokban mondhatni eléggé összejöttek a dolgok, gyakorlatilag minden kedvezően alakult így az európai gázpiacon, ez ennek köszönhetően valóban kifejezetten alacsonyan állnak a jegyzések. Egész pontosan még ugye február közepén ért el a megawattóránkénti 23 euró alatti jegyzést a földgázára, ahogy a holland TTF gáztőzsdén lehet követni a jegyzéseket, és hát ekkor volt az a pont, hogy az orosz-ukrán háború kirobbanása előtti szintre zuhant le az árfolyam. Egész pontosan ekkor egy 2021 májusi rekord dőlt meg. Azóta egy kisebb felpattanást láthattunk, most valamivel így a 27 eurós megawattóránkénti jegyzés alatt van az árfolyam. És hát, hogy áttérek az okokra, ugye, hogy milyen folyamatok zajlanak a háttérben, mi áll a mögött, hogy gyakorlatilag a földbe állt a gázár. Ugye vannak tulajdonképpen ugye a hosszabb távra visszanyúló tényezők is, de vannak ugye aktualitások is. Ugye például egy ilyen hosszabb idősíkú sztori, még az EU tagállamok a legmagasabb gázár környezetben, amit te is említettél, ugye volt idő, amikor még a 300 eurós megawattóránkénti szintet is láthattunk, ez ugye 2022. júliusa volt, és ekkor az EU tagok megállapodtak arról, hogy jelentősen csökkentik a gázfogyasztásukat a soron következő télen. Aztán ezt egyébként a következő télre is meghosszabbították, szóval 15%-os kollektív gázfogyasztás csökkentést tűztek ki célul, és ugye ezzel az volt gyakorlatilag a cél, hogy a gáztárolói töltöttségeket minél magasabbra fel lehessen tornászni, és hát egyébként elég korán sikerült, és már jóval a határidő előtt elérték a 90%-os töltöttségi szintet, és ez egy elég komoly megnyugvást tudott okozni a piacon. Tehát összességében ugye a fogyasztás csökkenésten az egyik legfontosabb ok így a gázáresés hátterében. Ugye az elsőre ugye kifejezetten jól hangzik, hogy csökkent a fogyasztás, ezért bezuhant a gázár, de ugye alapvetően azt tudni kell, hogy a belső fogyasztás az gyakorlatilag együtt járt az ipari termelésnek a visszaesésével, és hát ennek ugye rendkívül kedvezőtlen hatása van a versenyképességre és a gazdasági kilátásokra nézve az EU országain belül. Ugye azt tulajdonképpen el lehet mondani, hogy a magas gázár környezetben, ami még ott 2022 második felében, illetve 23 elején tapasztaltunk, ezekben az időkben hát rövid időre az európai iparnak a jelentős része kis túlzással leállt, tehát a vállalatok tartósan visszafogták a termelést. Itt többek között mondjuk az alumíniumiparra, vagy akár az acéliparra, műtrágya gyártással lehet gondolni, hogy ezek rendkívül energiaigényes ágazatok, és hát ebben a környezetben jóval kedvezőbbek voltak az ipari feltételek, illetve a kilátások mondjuk az amerikai piacon, vagy akár a Kínában is kedvező feltételek mellett lehetett termelni, és hát a számos európai nagyvállalat, főleg ezekből az energiaintenzív ágazatokból elhagyta a kontinens, és ugye tengeren túlra irányította át a termelését. Ez hosszabb távon akár komoly versenyhátrányt is okozhat az európai iparnak, de ugye tényleg a gázárakról beszélünk, akkor tényleg van ez az öröm az örömben, hogy gyakorlatilag ennek köszönhetően tényleg meredeken bezuhant a gázár. És ugye vannak frissebb, tehát aktuális okok is, ami az esés irányába hatott. Talán a legfontosabb az ugye rendkívül enyhén alakuló időjárás ugye az idei télen. Hát gyakorlatilag én nem is igazán tapasztaltam telet, meg ezzel nagyon sokan így is vannak nyilván a hallgatók közül is. Egy elég komoly árleszorító hatás gyakorolt a piacon az, hogy akár mondjuk a február hónapot nézzük, akkor rekord alacsony hőmérsékletet láthattunk, és az átlagosnál több mint 3 fokkal volt magasabb az átlag hőmérséklet, és hát ugye ezzel párhuzamosan ugye az EU gáztárolókból történő gázfelhasználás, gázfelvétel is nagyon-nagyon alacsonyan alakult, és alakul a mai napig Európában. És hát tulajdonképpen magának az egész elemzésnek az apropója, amit írtam, az innen fut ki. Tehát, hogy tulajdonképpen a kedvező időjárásnak, a spórolásnak, a rövid és hosszú távú okoknak és az alacsony gázárnak köszönhetően rekordszintre tudott kerülni idén február végére a kontinens gáztárolóinak a töltöttsége. Ez egy rendkívül komoly, megnyugtató hatással bír a piacra, ugye ezt már korábban említettem is, hogy a magasan alakuló, ugye amikor 90%-ot elérte ezt az EU által kitűzött célt, a gáztárolók töltöttsége az egy elég komoly megnyugvást hozott a piacon, most pedig, hogy továbbra is ilyen magasan, sőt most már rekordmagasan, ugye időarányosan nézve rekordmagasan alakulnak a gáztárolók, ez egy nagyon erős nyomás alatt tartja a gázárakat.
Ugye említetted, hogy írtál egy elemzést a témáról, ez természetesen megy az epizód jegyzetekbe. Itt behozol egy érdekes klímavédelmi szempontot. A teljes energiamix szempontjából ott milyen pozitív hozadéka van a jelenlegi gázáraknak?
Ugye azt tudni kell, hogy az egyik legkörnyezetszennyezőbb, és hát egységköltségét tekintve, tehát a legdrágább energia előállítási forma, az a ugye szénerőműveknek a használata. Ennél mondjuk egy fokkal kedvezőbbek a gázerőművek, és így jön mondjuk a biomassa, az atomenergia, és a megújuló energiák, ugye a nap- és szélenergia. Ugye ennél a kettőnél gyakorlatilag nagyon minimális költségekről tudunk beszélni, így az energia előállítás terén, viszont nagyon nagy a bizonytalanság, amit ezek magukkal hordoznak, ugye komoly szezonalitást okoznak a rendszerben. Ugye egész egyszerűen amiatt, mert nem mindig süt a nap, nem mindig fúj a szél, tehát amikor ezek nincsenek megfelelően kibalanszolva, ezek miatt a rendszer, és hát ezért ugye nagyon is szükség van még a gázerőművekre is, de hogy ugye visszatérünk ugye a gázpiacra, és hogy miért jó, hogy alapvetően környezetvédelmi szempontból, éghajlatvédelmi szempontból a gázáresés. Itt tulajdonképpen arra van szó, hogy az alacsonyabb gázár miatt alacsonyabb költségek mellett tudnak energiát termelni a gázerőművek, ezzel pedig kiszorítják ugye a relatíve drágábban termelő szén erőműveket az országok energiamixeiből, tehát gyakorlatilag azoknak a termelése nem megérős egy alacsonyabb gázár környezetben. És ugye, hogyha szinte az összes szénerőmű gyakorlatilag kiszorul a termelésből Európában, ugye most ezt láthatjuk, ez gyakorlatilag a szénfogyasztásnak a masszív visszaesését, bezuhanását hozza magával, és ugye egyidejűleg a széndioxid kibocsátásnak a jelentős csökkenéséhez is vezet az egész rendszerben. Ugye ez jelenti gyakorlatilag a kedvező klímavédelmi szempontot.
Ugye az elemzésedben említesz az árakkal kapcsolatban felfelé mutató kockázatokat, szóval mi romolhat el, melyek ezek a tényezők?
Igen, meg azt talán már említettem is, hogy oké, hogy elértük ugye ezt a 2021 májusa óta látott mélypontot, de azért február második felében láthattunk egy nagyobb felpattanást a gáztőzsdén, és hát tényleg több ok is meghúzódik a háttérben, amit áraznak is már a piacok. Például ugye a kínálati oldalon is akadnak aggodalmak, például ugye a norvég gáz áramlás tekintetében az egyik létesítmény egy ideje már nem üzemel, illetve egy jelentős amerikai LNG üzemben is szünetelés van. Erről egyelőre nem tudni, hogy mikor fog ismét termelni az egység. Ugye magában így az LNG függőség tekintetében még egy elég komoly probléma lehet ugye a geopolitikai megfontolás, a geopolitikai helyzet, Ugye például január végén döntött úgy Joe Biden, hogy az USA különböző klímapolitikai okokra hivatkozva felfüggeszti az LNG exportról szóló jelenleg függőben lévő projekteket, illetve döntéseket. Ugye az már egy másik terjedelmesebb beszélgetésnek a témája lehetne, hogy ezek tényleg klímavédelmi szempontokat szolgálnak-e, vagy inkább politikai döntésről van szó, de ennek a részleteiben most ne is menjünk bele. Lényeg a lényeg, hogy gyakorlatilag az orosz leválással valamennyire azt lehet elmondani, hogy függőséget cseréltünk, tehát hogy nem az orosz energiatermékektől függ az európai kontinens energiaellátása, hanem jóval hangsúlyosabban az LNG-től, azon belül is talán az amerikai LNG-től. Nyilván a mérték egészen más, szóval, hogy jóval kisebb a rendszerben lévő bizonytalanság, de azért fokozhatja az áraknak az ingadozását idén, hogyha bármi kedvezőtlen körülmény alakul az LNG piacon.
Hát nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Noós Kristóf, a Portfólió tőkepiaci elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszi a lehetőséget, sziasztok!
Ez volt a Portfólió Checklist március 13-án. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfólió Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.